Köszöntöm ezeket, szervusztok! Ez itt a Partizán elemző műsora május 30-án, gyakorlatilag másfél héttel az Európai Uniós és az önkormányzati választások előtt. Ma egy igazán összetett műsorral készültünk, hiszen az első felében a műsornak a már megszokott 24-es és partizános 3-3 plusszal jelentkezünk, amiközben nem tudjuk, hogy mi fog történni a Várkert bazárnál, de rajta tartjuk azon is a tekintetünket, tehát hogyha bármi még az MTV-s vita előtt kerekedne ott a Várkert bazár előtt, akkor természetesen kapcsoljuk majd kollégáinkat, akik kint vannak már a helyszínen. De addig is, ami nem kezdődik el maga az MTV-s vita, terveink szerint alapvetően az elmúlt egy hét eseményeit beszéljük majd át meghívott vendégeinkkel. A témák alapvetően nyilván a köztévés vita is, hogy mire számíthatunk ezzel kapcsolatban, hogyan kampányol Orbán, illetve Magyar Péter, mik a legfontosabb különbségek és mik a hasonlóságok, illetve hogy milyen típusú nemzetközi botrányok alakulnak Orbán körül az elmúlt hetekben, itt külön kitérve az EU-ban, illetve az ENSZ-ben fölmerült vele kapcsolatos kritikákra. Szóval mindenről szó lesz majd a mai nap folyamán, de mielőtt belekezdenénk a műsorba, rövid szolgálati közlemény. Azt szeretném kérni tőletek, hogy regisztráljátok a 24.hu-ra, és ezzel is segítsétek a munkájukat. Hogyha feliratkoztok, akkor hozzáférhetek a különböző hírlevelekhez, például a politikai újságíróinak a következő X című választási, Pál Zsombor heti, illetve Kele János futball hírlevelére is. Azonnal bemutatom a mai vendégeimet, de mielőtt ezt megtennénk, egy rövid összeállítással a Partizán is készült arra vonatkozóan, hogy a következő másfél hétben még milyen műsorokkal találkozhatok a csatornán. Nem sokára itt vannak az európai parlamenti és az önkormányzati választások, éppen ezért a Partizánnál még nagyobb sebességre kapcsolunk. Május 27-től kezdődően esténként élő nagyadásokkal készülünk, meghívott szakértőkkel, illetve vezető politikusokkal fogjuk elemezni, mi vár ránk a választásokon. Mindenben partnerünk lesz a 24, illetve a Válasz Online újságírógárda is. Mindezek mellett nem csak a hazai fejleményekről, hanem az összes európai ország EP választásáról is be fogunk majd számolni. Ráadásul ott leszünk a Békemeneten, illetve a Magyar Péter féle hősök terén tartandó demonstráción is. Június 9-én pedig egy maratoni, már délután kezdődő élő választási műsorban várjuk meghívott szakértőkkel az eredményeket. A választás másnapjától pedig szintén élő adásokban fogjuk politikusokkal és szakértőkkel értelmezni a választás végeredményét. Itt a Partizánon mindent megtalálsz, amit tudnod kell a közelgő választásokról. Ciao. És mielőtt belekezdünk a 3-3 pluszba, először kapcsoljuk a Várkert bazár előtt Komolcsi András kollégámat, aki kint van a helyszínen. Szervusz Andris, tiéd a szó.
Sziasztok! Sziasztok, itt vagyunk Budán, a Várkert bazár előtt. Azért jöttünk ma ide, mert itt kerül megrendezésre a közmédia által szervezett EP lista vezetői vita. Két szempontból is különleges ez a mai nap. Egyrésztről azért, mert 18 éve nem volt példa arra, hogy a közmédia politikai vitát rendezett volna. Ezért 18 éve nem teljesül az a demokratikus akarat, hogy egy választási kampányban legyenek viták. Másik szempont, ami miatt viszont nagyon különleges ez a mai nap, az az, hogy itt két olyan politikus is megjelenik, aki az általunk rendezett partizános vitán nem jelent meg. Az egyik Dajcs Tamás, a Fidesz EP lista vezetője, a másik pedig Magyar Péter, a Tisza párt lista vezetője. Magyar Péter hosszas húzavona után fogadta el a felkérést, de annak előtte még ide szervezett a helyszínre egy tüntetést, ezt láthatjátok mögöttem, illetve a ma este folyamán nem csak ő szervezett demonstrációt, hanem a Döbrentei téren a kétfarkú kutyák is, valamint az előbb érkezett meg egy menet élén Dobrev Klára a helyszínre a Clark Ádám térről. Az este folyamán végig fogjuk járni az összes helyszínt, és meg fogjuk kérdezni az embereket, hogy milyen percepcióval érkeztek ide a ma esti vitára, és a ma este folyamán még jelentkezünk. Most pedig a szó a stúdióé.
Nagyon köszi, Andris, valóban fogunk még jelentkezni a Várkert bazár elől, illetve hát nyilvánvalóan közvetíteni fogjuk magát az MTV-s vitát is. Most azonban kezdjük meg a 3-3 pluszt, amihez kiváló vendégek állnak ma este is a rendelkezésünkre. Itt van velünk Kerner Zsolt, a 24 újságírója, szervusz!
Sziasztok!
Nagy Gergely Miklós, szintén a 24-től, szervusz!
Sziasztok!
És Lakner Zoltán, a jelen főszerkesztője, politológus, szervusz!
Sziasztok!
No, kezdjük azzal, hogy ki mit vár a ma esti vitától. Kifejezetten arra szeretném, hogyha szorítkoznátok, hogy szerintetek milyen, nem tudom, politikai stratégiát érdemes követni az egyes szereplőknek, az eddigi megszólalásaik alapján mit feltételeztek tőlük? Ugye valószínűleg itt Dajcs Tamás a legnagyobb rejtély. Én nem is láttam, hogy különösebben kommunikált volna a vitál elfogadásáról, a részvételről, míg a többi erőtnél mindenféle eljárásrendi kérdések borzolták a közállapotok idegrendszerét. Nem tudom, ez mennyire jelentős képzavar, annak tűnik most elsőre, hogy inkább átadom nektek a szót. Szóval, Dajcs Tamás vonatkozásában mire vársz, Zoltán?
Hadd mondjak először az összes többire valamit, szóval szerintem az lesz a vitában az érdekes, hogy ki hogy próbálja majd meghekelni a komolyan vehető és ellenzékinek mondható ellenzéki szereplő közül, szóval nem a megoldás mozgalomtól várom ezt.
Na és azt kikben azonosítod be?
Hát az, hogy mondjuk mit fog csinálni Magyar Péter, meg mit fog csinálni Dobrev Klára, mit fog csinálni a Momentumos listavezető, szerintem ezek érdekesek lesznek, ezeket érdemes nézni. Hát a kutyapárt, szóval, hogy ezekben lehet gondolkodni. Igazából majd, ha beszélünk, vagy nem tudom, beszélünk a vitaszabályairól, szóval ennek az egész vitának olyan a lefolyása, vagy várható lefolyása, hogy igazából ez csak meghekkelni érdekes, vagy érdemes. Hát amikor két hete a háromharmad pluszban beszélgettünk erről a várható vitáról, és akkor ott két helyemet fejeztem ki, hogy ez egyáltalán létre fog jönni. Ugye azt mondtam, hogy hiszem, ha látom, úgyhogy most már csak egy pár perc, választ el minket ettől, akkor is azt mondtam, hogy azért én nem venném biztosra azt, hogy Dajs Tamást azért küldik ide, hogy jól leégesse magát, tehát egyrészt nyilván meg fogják azt kísérelni, hogy tehát kialakuljon egy olyan kép, hogy vannak itt az egymással is veszekedő ellenzéki pártok, hiszen ugye ők egymással is versenyeznek, és akkor ahhoz képest van egy hivatalos álláspont, azon kívül pedig hát a vitaszabályaihoz hozzátartozik az is, hogy általában úgy szokott ez lenni, hogy a szabályokról egyeztetnek a résztvevőkkel, és a kérdésekről természetesen nem. Ez ugye itt fordítva van nagyjából, tehát a szabályokról nem volt egyeztetés, de azért most én ezt nyilván nem tudom megmondani, hogy Dajs Tamás konkrétan tudja-e, hogy majd mire kell neki válaszolni, de hát ugye az egész a propaganda üzembe van így belehelyezve ez a történet, a témáknak a kiválasztása, és nyilván a Fidesznek kedvez, tehát ennyiből neki van lehetősége arra, hogy itt viszonylag jól szerepeljen, egy perces válaszokat kell mondani. Föl kell mondani olyan szövegeket, amelyek betanulhatóak, és nyilván ahogy a vita vitája is egy fontos része egy ilyen alkalomnak, úgy a vita utóélete is fontos, tehát hogy utána milyen rövid videókkal lehet tovább menni, és hogy aztán hogyan foglalják majd össze a különböző helyeken a vitának a tanulságait, ez legalább annyira fontos lesz, mint amit mi itt a saját szemünkkel majd látni fogunk.
Hát igen, kulcskérdés az, hogy a szereplők minek tekintik ezt a ma esti rendezvényt, ugye amit mi vitának hívunk, de mondjuk ezt minimum idéző elve kéne tenni ezt a vitát, és szerintem azon belül is igen két irány képzelhető el, én nem zárom ki, hogy szürreális jelenetek is lesznek ebbe a vitába, mert
ez lenne a legjobb, igen.
Igen, hogy nyilván a kutyapártnak a jelöltje, vagy akit ide küldtek, ő nem a jelölt, hanem ő egy stand-upos, ha jól tudom, és ugye emlékezetes perceket okozott a közmédiába a legutóbbi választáskor, amikor ugye azt hiszem a feleségével imitált egy beszélgetést, tehát hogy ez ugye kicsit a komédia meg a komolytalan irányba viszi ezt a dolgot, ami egyébként lehet, hogy egyébként pont a kutyapártnak később egyébként jól fog jönni, mert hogyha mindenki azt látja, hogy itt van egy elképesztően nagy káosz, és akkor mindenki egymással vitatkozik, igazából nem nagyon lehet kiámozni semmit, ő viszont ilyen mulatságos perceket tud okozni, akkor lehet, hogy az marad meg, hogy hát ezek milyen jó pofák. De egy picit előre rohantam, tehát hogy a különböző szereplőknél, hogy a műfajon belül maradnak, tehát mint politikusként viselkednek egy politikai műsorban, vagy ezt az egész propaganda kontextust próbálják meg meghekkelni, szétrókodni, vagy erre reflektálni, hogy most mégis milyen szituációban vagyunk, és hogy ebbe a szituációba ezt a valamit, ezt most komolyan vesszük, vagy nem vesszük komolyan. Kulcskérdés lesz például, hogy mennyire vágnak egymás szavába. Nyilván nem a megoldás mozgalom listavezetőinek a szavába lesz érdemes belágni, hanem Dajs Tamás szavába. És akkor arra mondjuk, hogy fognak reagálni a műsorvezetők, a műsorvezetőkkel mi lesz a viszonya az egyes szereplőknek. Tehát igazából ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy ugye az, hogy Dajs Tamásra mit kezdenek az ellenzéki szereplők, egymásra mit kezdenek az ellenzéki szereplők, tehát ugye Dobrev Klárának ugye az elmúlt hetekben, mintha több mondani valója lenne Magyar Péterről, tehát hogy ő most Dajs Tamással vitázik, vagy őt próbálja meg célkeresztbe venni, vagy Magyar Pétert, vagy azokat a propagandistákat, akik ott állnak és csinálják ezt az interjút, vagy ezt az egész helyzetet. Illetve az is kérdés, ugye, hogy mennyire a saját szavazóiknak játszanak, mit várnak el a saját szavazóik. Szóval ez egy nagyon, nagyon bonyolult mátrix, nagyon érdekes ez, hogy az egyes szereplők hogy oldják meg ezt a helyzetet.
Zsolt, folytasd mindenképpen, de a kameráknál szeretném kérni, hogy mutassuk meg közelidős Zsoltnak az elmaradatlan kulacs kellékét, amit ő szándékosan behozott ide, és ha már behoztad, akkor mindenképpen adjuk neki megfelelő figyelmet.
Köszönöm szépen, sőt nem csak, hogy szándékosan behoztam, hanem megtagadtam, hogy eltávolítsam az asztalról, ezzel áthozva mi háromharmadunk szellemét.
Mahatma Gandhi felsírt valahol a távolban. Szívellenes, ilyen pregnáns megnyilatkozása miatt. Zsolt.
Ez az én békeharcom. Idefele jövet, egy ilyen bulletpontos listát írtam a fejemben arról, hogy a politikai logika milyen fellépést követelhet ezektől a pártoktól. Szerintem 6 olyan párt lesz, vagy listavezető, akinek érdemes ezt figyelni arra, hogy mit mond. Ebből 3 azért, mert az 5%-os küszöbb szélén billeg. Ebből az egyik a Momentum. Én tőlük így megelőlegezve, nyilván ez egy tök jó tippjáték, mert hogy viszonylag hamar kiderül, hogy mennyire volt ebben igazam, a Momentumtól azt várom, hogy nagyon liberális lesz. Ők látványosan ráálltak erre a vonalra egy ideje, hogy ők az SZDSZ korábbi szavazóit próbálják meg felszívni, abból van 5%, persze vitaképes, de erről vitatkoztunk már Pető Péter főszerkesztővel, és mivel ő a főnököm, ezért neki van igaza, szerinte van ennyi. Tehát, hogy ők liberálisak lesznek, nagyon. Jobb, hogy Mi Hazánk a másik, akik billegnek, ott a Torockai valószínűleg ugyanazt fogja hozni, megpróbál mindenki mást vagy baloldalinak beállítani, vagy ő lenni az egyetlen ilyen nemzeti ellenzéke a Fidesznek. Tehát, hogy azok szavazzanak rá, akik egyébként kifejezetten nemzeti érzem emberek, de nem szeretik a Fideszt. A harmadik a kétfarkú kutyapárt, akiknél meg ez a vicces dolog van. Tehát, hogy azért a kétfarkúnak alapvetően ez volt a klasszikus építkezés alatt a vonzereje, és szerintem most is erre fel fognak elmenni. Nyilván ezért nem Lemarietta jön listavezetőként, hanem a Bruti nevű.
Tóth Imre Bruti, igen.
Tóth Imre Bruti. A Brutit megjegyeztem. És szóval, hogy szerintem itt ez a 3 azonosított stratégia, és a másik 3 érdekes szereplő, az pedig a DK, az egyik. Értelemszerűen itt a DK és Magyar Péter között az ellenzék vezető erejéért megy majd a harc. Én a DK-tól azt várom, hogy megpróbálja Fidesznek beállítani mind a két vele szemmel álló jelöltet, tehát Dajs Tamást és Magyar Pétert összemosni egymással, ahogy ezt csinálták eddig is korábban. Dajs Tamástól azt várom, hogy ő próbál majd látszani a legnormálisabb hangnak ebben az egész vitában, ebben szinte megerőlegezem, hogy valószínűleg segítséget is fog kapni a vita szervezőitől. Tehát ő lesz az, aki a káoszban nyugodtan el fogja mondani.
Kimaradni a balhéból.
Kimaradni a balhéból, fölötte lebegni. És akkor ott van Magyar Péter, akinek szerintem a legnehezebb a szerepe ebben az egészben, mert nagyon nagyot kell. Tehát veszíteni szerintem nem nagyon tud ezzel, de nyerni is nagyon nehezen. Nagyon nagyot kell mutatnia ahhoz, hogy ebből úgy jöjjön ki, hogy mindenki csettint. Annyira felfokozott a várakozás ahhoz a kapcsolatban, hogy fog itt szerepelni. Szerintem meg kell halni a színpadon. Tehát, hogy nem szó szerint nyilván, hanem ilyen átvitt értelemben, hogy harcolnia kell folyamatosan, mindenkinek neki kell menni, minél látványosabban akarnia kell ezt az egészet.
És ez azért is így van szerintem, amit a Zsolt mond, mert azért az elmúlt egy hétben, ugye egy picit, erről te is beszéltél, szerintem a keddi 444-es interjútban, Zoli, hogy egy picit a Fidesz kezdi valahogy visszaszerezni a kampány kontrollálását, a napi rendiktálását, és igazából Magyar Péternek ugye a nagyon nagy sztoria, nyilván az országjáráson túl, ez a vita. És ez tényleg az ő története, de valahogy ez az egész országjárásos történet most már nem annyira érdekes, mint amennyire érdekes volt az elején, és az, hogy megint róla legyen egy kicsit szó, elinduljanak ezek a, nem tudom, tényleg itt, ha kattintásban nézzük, akkor tényleg a balhé, meg a szokatlanság, meg a váratlanság, a kifizetődő stratégia, hogy valamit ebből a figyelemből vagy fókuszból visszaszerezzen, szerintem ez a vita a legjobb helyszíne erre.
Hadd kérdezek valamit, ugye itt az, amit kint láttunk most, amikor az Andris kollégám bejelentkezett, ez nyilván így a vita körülménye ez tök jót tesz, hogy mindenki mozgósítja a sajátjait, van egyfajta ilyen demokratikus kavalkád, dzsembor, stb. Most ugyanez viszont a vita helyszínén, bent a stúdióban, ez nagyon kikezdheti a komoly vehetőségét minden politikusnak. Tehát, hogyha mindenki arra bazíroz, amit a Zoltán mond, és ez valószínűleg így lesz, hogy hogyan tudja a lehető legélesebben meghekkelni az egészet, akkor valójában azt a lehetőséget, hogy végre egyszer 18 év után Én azért megelőlegezem, rekordnézettsége lesz ennek a vitának, MTV-s körülmények között mindenképpen, és valószínűleg tényleg eljuthat olyan helyére is az országnak, ahol korábban ilyen típusú vita nem tudott eljutni, és egy dolgot valószínűleg láthat majd a néző, hogyha bizonytalan vagy kormánypárti affiliáns, hogy ez tényleg egy komoly vehetetlen bagázs, az egyik nem tudom én szónokol, a másik kimegy, a harmadik a kamerával, nem tudom mit csinál, transzparenseket lógatnak, stb. Tehát, hogy valószínűleg nagyon nehéz, hogy egyszerre használni lehetőséget, hogy meg lehessen szólítani esetlegesen új csoportokat, másrészt a sajátjait számára jelezni azt, hogy te nem fekszel be a szabályoknak, ugye ezt mindenki próbálta kommunikálni. Tehát ebből a szempontból szerintetek lehet-e meglepetés, hogy valaki mondjuk tényleg vitázni megy oda, és meg is próbálkozik azzal, hogy mondjuk használja azt a szűkös mozgásteret arra, hogy egy ilyen helyzetet előállítson.
Hát még ennyire szélsőséges dolog is előfordulhat, igen, de egyébként én a meghekelés, vagy ez még jobb, amit mondtál, hogy a reflektálni a körülményekre, szerintem ez nagyon lényeges, szóval ez alatt nem azt értettem, hogy nem tudom, különböző performanszokat adnak elő, inkább arra gondolok politikusokról lévén szó, hogy szerintem bármi is a téma, mert ugye ez a téma, nekem a kedvencem ez, hogy beszélhetnek a mezőgazdasággal, vagy a jogállamról, szóval tényleg Immanuel Kantról, vagy az űrhajózásról lehet beszélni az utolsó témaként szabadon választott módon, szóval, hogy egy politikusnak tudnia kell minden helyzetben, pláne hogyha csak egy perce van, hogy minden körülmények között a számára kedvező mondatokat mondja ki, akármi is a kérdés. És például ebből a szempontból nagyon érdekes lesz, hogy Németh Balázs meg Wolf Nagy Tünde, akik hát azért elég bejáratott ilyen mikrofonálvány jellegű műsorvezetők, tehát nekik azért nem nagyon kellett közbe kérdezni, soha életükben, semmikor, hogy ők akkor mit fognak csinálni, hogyha nem tudom, 25 másodperc után azt érzékelik, hogy valaki nem arról beszél, ami a téma, akkor kikapcsolják a mikrofont, ez nem hiszem, hogy olyan nagyon jó tenne, szóval én igen, a politikusi kihívás az szerintem az, hogy úgy megtrollkodni ezt, vagy úgy reflektálni a helyzetre, vagy úgy meghekelni ezeket a dolgokat, hogy azért persze, ha már oda bement valaki, akkor én azt gondolom, hogy végig kell csinálnia. Végig kell csinálnia, úgy kell végigcsinálnia, hogy kimondja azokat a mondatokat, amelyeknek a kimondásáért oda ment. Hát szerintem a politikusság az hogy mondjam, a munkaköri leírásban ez szerepel.
Én arra vagyok nagyon kíváncsi egyébként, hogyha mondjuk a Németh Balázs megtalálja a kombatív belső ényét újságíró szakmailag, akkor abból mondjuk rosszabbul jön neki végül Magyar Péter. Tehát, hogyha Németh Balázs elkezd kötekedni
Magyar Péterrel, akkor... Igen, erre gondolod. Az egy nyert helyzet neki.
Ez így. Ja.
Tehát ugye ezért is érdekes egyébként, hogy mit tudnak kezdeni vele. Tényleg azt tudják csak kezdeni vele, hogy kikapcsolják a mikrofonját. De abból rosszul jön neki Magyar Péter, hogyha kikapcsolják a köztévén a mikrofonját. Tehát itt ezért, ugye a Magyar Péterről annyit tudunk, hogy őt, hát ezt te tudod a legjobban, Marci, azt hiszem, hogy őt visszaleg néz megakadályozni abból, hogy tovább mondja a mondatait. Tehát, hogy így túlbeszél mindenkit. Nem is annyira szeret írásban interjút.
Ez egy jellemző ellenzéki jelenség, amúgy csak szeretném.
Jó, de ennyire ügyesen senki nem csinálja, nem?
Az ügyességfaktorban valóban van megkülönböztetett jelentősége.
Meg talán még egy dolog van, és ez a, bocsánat, hogy közben láttam, csak a vita szabályait illetően én kínosztam magam azzal, hogy megnéztem, na jó, ez nem igaz, tehát belenéztem 2015-ös republikánus vitákba, ahol nagyjából ugyanez volt a műsoridő, tehát ilyen 110 perc körüli, és ugyanúgy 10 jelölt állt a színpadon, és ott volt olyan vita, aminek az volt a szabály, hogy csak 30 másodperc a bemutatkozás, 60 másodperc a kifejtés, és van 30 másodperces reakció. És erről is beszéltünk már ebben a műsorban korábban, a Trump ezekkel csinálta meg magát. Ugye ez lényegében azt jelenti, 30 másodperces bemutatkozás, 60 másodperces kifejtés, az azt jelenti, hogy nem tudom, két tweetet mondhat el. Szerintem az, hogy ő föl tudott jönni ezekben a vitákban, az annak is volt betudható, hogy hát nem kellett neki ott egy 110 pontos programot ismertetnie, hanem ilyen mennyiségben kellett szöveget mondania. Szerintem, hogyha egy jelölt mögött, hogy is mondjam, alakuló félben van csak egy program, aminek a kifejtésére egyébként még nem vállalkozna, akkor kifejezetten kedvező lehetőség az, hogy neki egy perceket kell tudnia mondani, ráadásul ugye a saját egy percét kell elmondani, akármi is a téma. Én megint csak azt mondom, hogy politikusoknak ezt tudniuk kell, illetve azt fogjuk tudni lemérni, hogy mennyire alkalmasak ebben a speciális, de azért nem, politikus számára nem olyan szokatlan szerepben szerepelni.
Bár bocs, akkor politikai alkalmasság szempontjából szerintetek az lesz a nyerő, aki meghekkeli a kereteit ennek a vitának, vagy épp ellenkezőleg az, aki a rendelkezésre álló játékteretől legpregnánsabban használja fel a politikai üzenetei közvetítésére?
Hát ez nem két ellentmondó dolog. Tehát a saját üzenet, tehát hogy nem a szabályokból kell kilépni, hanem a szabályokon belül arról kell beszélni, amiről ő akarja, hogy szó legyen.
Azt tudom mondani, amit Szijjártó Péter, hogy a hekkelés minősége számít, nem a ténye.
Ő csak tudja.
Igen. Meg hát szerintem, amit most a Marci kérdezett, ugye az már az utóélethez, a vita utóélethez tartozik, ami szerintem ilyen brutális lesz, tehát hogy nem tudom, meddig fog ez folyni, ennek a dolognak az bekeretezése, értelmezése, a különböző történetek, színfalak mögötti ilyen titkoknak a előadása, szóval ez is szerintem érdekes lesz, viszont az biztos, hogy a Fidesznél azért ott lesz a lehetőség, hogy azért megmutassa azt, hogy miért nem rendeztek vitát már az elmúlt 10 évben, és egyébként ilyen szempontból van valami fajta kockázatfaktor az ellenzéknek ebbe a vitába, tehát hogy meg tudják azt mutatni, hogy hát ezek csak egymással vitatkoznak, ezek ilyen balhés emberek, és hát nem tudom, hogy van-e gátja, vagy bármilyen határa annak, hogy erre ilyen megfelelő propagandisztikus eszközt fordítsanak, és ezt a történetet még az utolsó egy hétben így áttolják.
Én azt akartam csak felhozni még a Trumpos példához, hogy szerintem a Trump egyébként egy csomó dologban nagyon jó példa a magyar Péterre. A teflon minőség például az, hogy szinte minden lecsúszik róla, de hogy azokban a vitákban, amikor ő nagyon fölemelkedett, ő hozott egy nagyon új dolgot ebbe az egészbe, hogy van az egyik kedvenc humoristának van ebbe egy sketch-e, hogy kb. Mindenki elkezdett arról beszélni, hogy milyen oktatást akarnak Amerikában, meg milyen gazdaságpolitikát, és akkor kiállt a Trump, és azt mondta, hogy Ted Cruz lófejű a feleséged. És mindenki elkezdett éjjelezni, mert még nem láttak olyat, hogy ilyet lehet mondani valakinek. És a Ted Cruz se tudott ezzel mit kezdeni kb. Tehát, hogy egy teljesen más hangnemben kezdett el beszélni másokkal, amit a többiek nem tudtak lereagálni még évekig. És nem tudom, hogy most egyébként ilyet várhatunk-e Magyar Péterre.
Bocsánat, a nézőink kedvére mondanám be, hogy elviekben, amit látok a képernyőn, az az, hogy a Várkert bazár előtt Magyar Péter hívei gyülekeznek, és elviekben Magyar Péter mondaná is valamilyen beszédet, de a helyi tudósítók most arról tájékoztatott bennünket, hogy ő felszólította először a DK-sokat, hogy hagyják el a helyszínt, és mivel ez nem történt meg, legalábbis a tudósítás szerint, ezért most a rendőrség közreműködését kéri, hogy a DK-sokat tessék helyét arrébb, és azt követően hajlandó csak elkezdeni a beszédét. Van hozzáadott információ.
Igen, kezdődik a buli.
Igen.
Ebből így az derült ki számunkra. Amit a Zsolt mondott, csak arra szerettem volna valamit mondani, hogy szerintem ebben azért az is érdekes, hogy az amerikai közönség, meg az amerikai politikai kultúra azért mondjuk az ilyen egészen szélsőséges dolgokra jobban nyitott. És ez most például ez érdekes lesz ebbe a vitába, hogy ki meddig megy el.
Én hallottam olyat diplomatáktól háttérben, hogy Magyar Péter azért tűnik érdekesnek, mert ez az első olyan ellenzéki lendület, ami akár Amerikában is lehetne. Tehát, hogy egy csomóan az itt élő nyugati diplomaták közül, azok ilyen érdeklődve figyelték, hogy miért annyira udvarias az ellenzék a Fidesz-szel. És hogy miért veszi át azokat a szabályokat, meg kereteket, amikben a Fidesz mozog, és volt, aki úgy érezte ebből, hogy ez az első olyan, ami azzal a lendülettel és azzal az intenzitással áll bele a kormányba, mint ahogy mondjuk egy amerikai választás során állnának bele. Most itt nyilván lecsupaszítva erről minden más tényezőt, mint az, hogy azért nem az a demokrácia van Magyarországon, mint Amerikában, és nem az a politikai verseny, de hogy a lendület az tényleg egy ilyen már-már nyugati típusú.
És bocsánat, hogyha a lendületek magyarázó erőt tulajdonítunk, akkor egyébként az, amit láttunk Magyar Pétertől, akár az ATV-n, akár a Telexen, és ehhez képest, amit mondjuk láttunk a Blik TV-n, Orbán Viktortól. Engem kifejezetten meglepett, hogy egy alapvetően nem túlzottan barátságtalan interjúhelyzetben, ahol különösebb egyébként megküzdeni nem kellett azért, hogy nem tudom én, érvényesíteni tudja az által elmondottakat, és nem tudom én, be tudja játszani a játékteret. Indisponáltnak tűnt, egy kicsikét nem tudom én, zavartnak tűnt, tehát hogy olyan típusú arcait lehetett látni, amiket hát én nagyon régen láttam, de amik Magyar Péternél ez nem látható, hogy bármikor fölmerülne például.
Hogy indisponált, de az Orbánra mondod most, hogy indisponált.
Igen.
Tehát, hogy azért én is tudok indisponált lenni, pedig szerintem több interjút adok, mint Orbán Viktor. Tehát, hogy azért mikor adott utoljára interjút?
Sose láttalak indisponáltnak, Zsolt.
Sose láttam, főleg nem. Szóval ki lehet jönni ebben a gyakorlatból? Szerintem ebben egyébként nem is az Orbán volt a legérdekesebb, hanem a Szijjártó most, a Telex 444. Pont a Kaufmann Balázsnak azt írtam idefele jövet, hogy olyan volt a Szijjártó. Tehát én így viselkedni galambokat láttam eddig, amikor véletlenül berepültek a szobába, mint ahogy a külügyminiszter úr most viselkedett. Tehát, hogy így kapkodott, össze-vissza, elvesztette a kontrollt, szét volt esve. És ez Tehát, hogy az ilyen grillezés hiánya, nincs gyakorlata abban, hogy őt körbeállják, és nagyon nehéz kérdéseket tesznek föl neki, amikre nem tud válaszolni. Hiányolta,
nincs már ösztűz, ugye, ami volt korábban a napkeltében, milyen nagy baj, hogy ez már nincs a köztévén, hát lehet, hogy akkor oda kéne szólni. Jó, de akkor rátértünk igazából a kampány kérdéseire, úgyhogy akkor beszéljünk is erről. Tehát a ti meglátásotok szerint mik azok a legfontosabb elemek, amik Orbán kampányban most megjelennek, de valószínűleg nem tervezték el előre. Ugye pont a kollégátok, Bánszegi Rebeka volt a vendégem tegnap vagy tegnap előtt, és őt kérdeztem erről, hogy szerintem mennyire volt spontán az Orbán stábnak az a reakció, hogy igazából a 24 kamráját beengedték a Orbán rendezvényre, és lehetett rögzíteni, és azóta láthatóan ez egy eljárásrendé vált. Kamera oda mehet, ami független médiumnak a kamerája. Kérdezni nem lehet, de közvetíteni már lehet ezeket a beszédeket. Ez önmagában hatalmas előrelépés 22 az ő korábbi évekhez képest. Milyen más olyan elemeket tudtok beazonosítani, amik szerintetek Orbán kampányában nem voltak eltervezve?
Hát ebben talán az vezethető őket, nem, hogy ugye erről a titkos kampányról elég sokat beszéltek, és ott, hogy beengedik a kamerát, és megmutatják, hogy ott élő emberek vannak, akik hallgatják a miniszterelnököt, akkor ezek szerint mégiscsak ő tart bizonyos gyűléseket, nyilván egy válogatott közönségnek tartja ezeket a rendezvényeket. Én úgy képzelem el, hogy ezek ilyen helyi véleményformálók lehetnek.
De most, ha jól látom, igen. Magyar Péter felszólalni látszik a Várkert bazár előtt, úgyhogy akkor kapcsoljuk a Várkert bazárt. Szó a Várkert bazár előtti stúdiója.
Valamely vezetőjével megkérdeztem, hogy itt van-e pap, hírhamisító Dániel, vezérigazgató úr, de egyelőre még bujkál. Sajnos vezetővel nem tudtam beszélni, a sajtófőnök volt itt, aki 3 hete dolgozik itt az MTVA-nál, mondtam, hogy rossz időzítés, olyan ez, mint amikor Martonyi professzor úr 1988-ban jó időrzekkel belépett az MSZMP-be. De hát nyilván erről ő nem tehet. Szóval próbáltam valakivel beszélni, hogy megtudjak egy pár dolgot a részletekről, hiszen elég sok e-mailt írtam vezérigazgató úrnak, meg a kollégáinak, de elég kevésre kaptam választ. Azt már megtudtam, hogy állítólag bejátszások nem lesznek az élő vita előtt. A vitát mindig értsük idézőjelbe. Meg is jegyeztem, hogy nincs is rá szükség, hiszen 3 hónapja csak bejátszások vannak. Ugye engem még élőben nem mertek behívni a köztelevízióba. És ez most sem történik meg. Hiába mondtuk el nagyon sokszor, hogy mi békések vagyunk, de valamiért nagyon félnek az urak. Ennyi készenléti rendőrt még nem láttunk a 6 hét alatt. Most voltam túl a 170. településen, a 17. megyén. Talán emlékeztek rá, hogy hogy indult ez az egész vita, szága. Ez úgy indult, hogy van nekünk egy közmédiánk, amelyre évente 140 milliárd forint adófizetői pénzt költünk, vagy égetünk el, ez értelmezés kérdése. És itt a közmédiában 14 éve nem volt valós politikai vita. Nem igény nem volt rá, hanem nem merték, nem akarták megrendezni. Rogán Antal nem engedte meg. Ehelyett 14 éve hazudnak reggel, hazudnak délben, hazudnak este, és hazudnak minden hullámoszon. Akkor is hazudnak, ha kérdeznek. És amikor valahol március környékén, vagy április elején a Tisza elkezdett áradni tavasszal, akkor úgy gondoltam, hogy már akkor is a Tisza volt talán a második, de lehet, hogy a harmadik erő még, hogy érdemes lenne megkérdezni Gyurcsány Ferencet és Orbán Viktort, hogy mit tettek ezzel az országgal 20 év alatt. Hogy lehet az, hogy 2004-ben éltanulóként csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és azóta kaptunk úgy 40 ezer milliárd forintot Brüsszeltől, ahonnan a főnök szerint csak a baj jön, és így ezzel a pénzzel Európa második legszegényebb és az Unió legkorruptabb országát hozták létre. Hogy ez hogy sikerült? De természetesen két ször Robin, a bátor, bátran elfutott, és elküldték maguk helyett Deutsch Tamást és Dobrev Klárát. És alapvetően nem szerettem volna Dajcs Tamással vitatkozni, hiszen nem érdekelnek a marihuána fogyasztásnak, meg a legalizálásnak a lehetőségei. De már akkor megmondtam, hogy ez az ára annak, hogy élő, egyenes adásba bekerülhessek a Jereváni rádióba, vagy a Moszkva 1-be, vagy a Cseh 2-be, akkor vállalom. Úgyhogy örülök, megmondom őszintén, örülök ennek. Szegény ember kevéssel is beéri. Kaptunk most 7 plusz 1 percet. Kaptunk egy diktátumot, amiben leírta a pap hírhamisító Dániel, hogy miről beszélhetünk. Éppen mondatokat nem írt, de lehet, hogy ha bemegyek, azt is meg fogom kapni, hogy mit olvashatok föl a magyar köztelevízióban. Vezérigazgató úr, hogyha esetleg hall engem, megtenni, hogy kijön ide a teraszra, és belenéz a magyar emberek szemébe. Pap Dániel vezérigazgató urat várják a teraszra, vagy a női napozónál. Szeretném megkérdezni a vezérigazgató urat, hogy hogy tud reggelente tükörbe nézni, hogy tud a gyerekei szemébe nézni, amikor egy olyan intézményt vezet, amilyen talán még Észak-Koreában sincs, de az biztos, hogy a náci Németországban Goebbels a 10 ujját megnyalta volna, hogyha ilyen propaganda televízió lehetett volna akkoriban. Hogy lehet az 2024-ben, valahol Európában, egy állítólagos demokráciában, hogy van egy ellenzéki párt, pontosabban a legnagyobb ellenzéki párt, jócskán a legnagyobb, amely semmilyen állami támogatást nem kap, sem rubelt, sem dollárt nem kap. 19 tagja van, alig egy hónapos, és mégis a legfrissebb felmérések szerint már 28, 29, 30%-on áll. Hogy lehet az, hogy van egy politikai párt, egy közösség, amelyet már több millió magyar ember támogat, akinek az adójából fenntartják a köztelevíziót, és hogy a köztelevízió megteheti azt, hogy egyetlen egy percre nem hívott be 3 hónap alatt a köztévébe, vagy a Kossuth rádióba nyilatkozni. Úgy, hogy a híradók az összes műsornak legalább a fele a Tisza párttal és Magyar Péterrel foglalkozik. Úgy, hogy naponta követnek el bűncselekményeket. Annyi és olyan áll és olyan hazug híreket terjesztenek, amire szavak sincsenek. Megmondtam már korábban, hogy természetesen a választás után mindenkit fel fogunk jelenteni, mindenkivel szembe kártérítési pert indítunk. Mert a hír szent, de a vélemény szabad. Most sajnos erre nincs időnk még, 10 napig. Most csak arra volt időnk, vagy van időnk, hogy dr. Orbán Viktor miniszterelnök urat jelentsem föl rágalmazásért és egyéb bűncselekményekért, amit a háborús plakátjaikkal elkövetnek. Szeretném önöknek, nektek is itt mondani, és legyünk elég hangosak, hogy Dajcs Tamás is meghallja benne az épületben. Magyarországon senki nem háborúpárti. Magyarországon mindenki békepárti. Bármit hazudtok, bármennyiszer hazudtok. Yeah. egyszer megköszönöm, hogy eljöttetek. Bent, ha tudok találkozni vezérigazgatóra, igyekszünk majd felvenni a beszélgetést. Persze szólni fogok neki előtte. És megkérdezem, hogy mikor számíthatok egy meghívásra, vagy bárki a Tisza párt jelöltjei közül, vagy tagjai közül, vagy szimpatizánsai közül. És ígérhetem nektek, hogy nem fogjuk azt hagyni, hogy ez így menjen tovább a június 9-i LP választások után. Nem fogjuk hagyni, hogy úgy fussunk neki egy országgyűlési választásnak, hogy a köztelevízió ilyen törvénytelenül működjön. Nekik jogszabályi, tájékoztatási kötelezettségük van. Minden nap törvényt sértenek. Meg fogjuk majd látogatni, teszünk majd egy túrát Budapesten, meg fogjuk látogatni a médiahatóságot, akiknek havi 5 millióért az lenne a feladatuk, hogy ügyeljenek a média, közmédia függetlenségére és a jogszabályok betartatására. Meg fogjuk látogatni Rogán Tónit, a Kossuth tér mellett a propagandaminisztériumot, neki is vannak jogszabályi kötelezettségei. És természetesen el fogunk látogatni majd a Kunigunda utcába is, ahol most nem merték elvinni ezt a vitát, mert valamiért nagyon félnek, és stílusosan abban a gyönyörű épületben helyezték ezt a mai beszélgetést, Tónika Show-t, ahol ugye a miniszterelnök szokta tartani a nagyívű országértékelő beszédeit. Nem tudom, emlékeztek-e a februárira, olyan volt, mint egy TSZ elnök beoltott, nem is tudom, micsoda ilyen termelési riport. Szegény olvasta föl a zöld energiáról és a zöld átállásról a leírt dolgokat, de láthatóan nem nagyon tette magáévá, és ő is majdnem elaludt. Szóval így a vége felé jár a dolog. Mindenesetre áttették ide, az épület gyönyörű, és tényleg hálás vagyok, remélem már kaptatok, mert kaptunk elvileg 1000 adag fagylaltot. Érezzétek jól magatokat, én is jól fogom magam érezni, igyekszem megőrizni a idegvéremet, igyekszem elővenni a diplomat, a múltamat, és igyekszem természetesen minél többet elmondani 6 plusz 1 percben. Nagyon szépen köszönöm. Vigyázzatok magatokra, legyetek nagyon békések, a DK szimpatizásokkal is legyetek békések, egyre kevesebben vannak, vigyázni kell rájuk. A legfrissebb felmérés szerint ők 6%-on állnak, úgyis még van 10 nap. Mielőtt bemegyek, még egy kérdést fölteszek, hát ha tudjátok rá a választ. 705 képviselője van az Európai Parlamentnek. Van egy képviselő, aki sokáig börtönben ült, ugye nem vett részt a szavazásokon. De ki a 704., aki a legkevesebb szavazáson vett részt 5 év alatt? Dajcsfő Tamás! A szavazásoknak több mint az egyharmadán nem vett részt. Havi körülbelül 10 millió forintért, amennyit keres már sok-sok éve az Európai Parlamentben. Azt kérdezem Dolcs Tamástól itt kint, hogy hogyan képviselte a magyar embereket, hogyan védte meg a magyar embereket a migrációtól, a háborútól, ha be se jár a munkahelyére. Ha 34%-án a szavazásoknak részt se vett, valószínűleg nem tudott fölkelni reggel. Hogyan képviselte a magyar embereket? Valószínűleg senki nem tudja. De van egy másik képviselő, Gyürk András. Őt úgy hívják kint, ő a Fidesz kampányfőnöke, nagyon régen kint van, talán 15 éve, milliárdokat hozott már haza, úgy hívják, hogy Mr. Nobody, a senki úr. Ő a listán a 698. Ő is 32%-ára nem tudott bemenni a szavazásokra. Szóval ilyen képviselőkből áll a Fidesz európai parlamenti delegációja, van még másfajta képviselőjük is, emlékeztek nyilván. Minden esetre mi igyekeztünk más módon kiválasztani a jelöltjeinket, mert ez egy sorsdöntő választás lesz, és beszeretnénk nektek azt bizonyítani, hogy a politika lehet szép, A politika lehet hasznos, lehet igazságos, akár itt helyi szinten, akár országos, akár uniós szinten. Ezért mi nem zárt szobákban, szivarfüstös szobákban választottunk ki nyelveket nem beszélő, korrupt vagy zsarolható, ám DRS-el jól mászó drogos politikusokat, hanem ahogy tudjátok, mi sok nyelven beszélő, a világ legjobb egyetemein végzett, programozó matematikust, Cambridge-be végzett fizikus tudóst, orvos, sebészorvost, biogazdálkodót, diplomatát és közgazdászt javasoltunk nektek, hogy válasszátok meg Magyarország képviseletére. És én megígérem nektek, hogy ezek a fiatal, de tapasztalt kollégák be fogják bizonyítani, hogy lehet ezt másképp csinálni. Be fogjuk bizonyítani mindenkinek, itthon is, Brüsszelben is és Strasbourgban is, hogy Magyarország nem a Rogán Antalok, nem a Tiborcz Istvánok, nem a Döbrögik országa, hanem a Hunyadik, a Dózsák, a Kossuth Lajosok, a Görgei Artúrok, a Slakta Margitok, a 48-as és az 56-os szabadságharcosok, a Radnóti Miklósok, a Puskás Ösik hazája, és végső soron a Ludas Matyik hazája. Köszönöm, hogy eljöttetek, jövök nem sokára!
Ez volt tehát Magyar Péter beszéd a Várkert Bazár előtt. Ugye mielőtt kikapcsoltunk volna a beszédet közvetíteni, megpróbáltunk beszélni arról, hogy Orbán Viktor, nem tudom én, kampány megjelenéséből mit lehet kiolvasni, de erre majd térjünk vissza egy későbbi ponton, mert szerintem most Magyar Péterről kéne még egy röviden beszélni, pláne azért, mert a Gergő nem lesz már velünk a vita után. Úgyhogy röviden azt szeretném kérni tőled, hogy reggel publikáltál egy cikket, amelyben igazából annak járt el utána, mindabból, amiről eddig Magyar Péter beszélt, kb. Milyen politikai arc, milyen politikai ajánlat bontakozik ki. Itt már elárultad a bejátszás vagy a közvetítés alatt, hogy hát kaptál egyébként ezzel kapcsolatban kritikus e-maileket is. Először kérek, hogy foglald össze, hogy pontosan mire jutottál, tehát mi az, ami kirajzolódik mindebből, aztán engem az is érdekel egyébként, hogy az olvasó közösség hogy reagált erre. Igen.
Hát ez a cikk alapvetően két dologról szól. Ez egyrészt az, hogy amitől ugye egy picit a Magyar Péter óckodik, hogy a saját önmeghatározását, politikai önmeghatározását ebbe a politikai koordináta rendszerbe megtegye, azt legalábbis megkíséreljem. A másik meg az a politikai ajánlat, hogy van-e neki ilyen. És hogy ez az ajánlat, ez egész pontosan miről szól, hogy kicsit javítgatni azon, ami van, picit rendbe tenni azt, legyen szabad tankönyvválasztás, vagy van valami ezen túlmutató elképzelése vagy stratégiája arra, hogy itt, ez egy tulajdonképpen 14 éve egy folyamatosan épülő politikai rendszerben élünk. És én ebből a szempontból kezdtem el március közepétől végignézni az ő interjúit, beszédeit, és ebből próbáltam meg valamit kihámozni, és nem állítom azt, hogy nagyon sokra jutottam. Tehát arra, hogy ő milyen politikus, azt gondolom, hogy sok tekintetben hozza magával ezt a fideszes érzéseket, gondolatokat, főleg így a világ vagy a nagy politika tekintetében. Dolgozik benne azért meglehetősen sok összeesküvés elmélet is. Látszik, hogy van neki szociális érzékenysége, tehát hogy vannak az ajánlataiba is azért ilyen kicsit ilyen balosabbnak mondható dolgok, de ezek nem rendszer szintű dolgok. Tehát ugye azt, hogy megduplázzuk a családi pótlékot, az tulajdonképpen egy szimpatikusnak mondható jóléti kiadás, de azért nem egy rendszer szintű dolog.
Ebből azt kb. Azt jelenti, hogy a vásárhelyét megtartja annak, amit 2008-ban jelent ez a 2009-ben.
Igen. Tehát igazából az látszik, hogy miközben vannak ezek a Fidesz gondolataiban, ezek a fideszes alapok, van egy kis szociális érzékenysége, egészségügyben, oktatásban azért ilyen liberálisabb hangot üt meg. Hogy ezt egyébként politikailag ki minek minősíti, arra én nem vállalkoznék. Én valahogy ezt úgy próbáltam leírni, hogy ő egyébként egy ilyen visszafogott, különböző irányokban nyitott, konzervatív jobboldali ember lehet. És hogy az ő politikai ajánlata egészen mélységében mi lenne, azt szerintem ilyen pillanatban nem nagyon lehet látni.
Kell ez egyébként? Szerintem milyen hosszú távon, középtávon kell, mennyire itt az asztalon alapvetően emberek ülnek, akik ezt már csak intellektuális okokból is igénylik. De amúgy a politikai érvényesülés szempontjából stratégiailag nem az a helyes eljárás, hogyha továbbra is hagyja magát, hogy kvázi minden szándékvetítővásznaként tudjon funkcionálni, legalábbis június 9-éig?
Június 9-éig biztosan így van. Tehát hogy én ezt a cikkemben is jeleztem, tehát én nem pálcát akarok törni felette. Meg ez egyébként lehet a politikai dörzsöltségnek a jele is, és azért neki vannak politikai ösztönei, tehát ezt már többször megmutatta, tehát hogy valóban miért mondana olyan dolgokat, amit aztán számon lehetne kérni tőle, tehát ez lehet ilyen is, de hogy azt gondolom, hogy például az olimpia kapcsán, ami szerintem egy egészen jó példa erre az egész problematikára, ugye ő azt mondja, hogy ugye az egy bűnbenfogantás volt a Momentum részéről, hogy azt a olimpiát megfúrta. És akkor nézzük meg, hogy ez a gondolat például a mostani politikai kijelentéseivel, hogy korrelál. Hogy ugye miről szólt volna az olimpia, hogy elképesztően sok pénz elmegy olyan dolgokra, amik nem feltétlen ennek az országnak a közös céljait, meg közös igényeit jelentenék.
Tehát most az egészségügy,
igen, egészségügyet nem teszi rendbe, jóléti kiadások. És azt is jelentette volna, hogy egyébként ezeket a stadionokat, meg ezeket a fejlesztéseket egyébként korrupcióval megolajozva egyébként azok a neres nagyvállalkozók építik meg, akik ellen egyébként ő most már 2 hónapja folyamatosan beszél. Tehát hogy nem tudom, hogy ezek a visszacsatolások, vagy ezek a mélységi reflexióknál mennyire vannak meg, hogy egyszerre mondja azt, hogy hát nem jó, hogy mindent Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, nem tudom, Szípár, ezek építenek, de egyébként egy olyan projektet ő jónak gondolt volna, amit egyébként ők építettek volna meg.
Egyébként az EU-s kritikáinál jön elő ez tök gyakran. Ugye szerintem az első interjúban, amikor veled beszélt Marci, ott azt szerintem a részben azért is volt ennyire sikeres, mert azokat a dolgokat, amiket ilyen absztrakt szavakkal írunk le, mint jogállam, fékek és ellensúlyok, korrupció és egyéb, azokat ő ilyen elég érthető szavakkal, tehát hogy ne mindent vigyenek már el, ne lopjanak ennyit, meg ilyesmit, tehát hogy így érthetőbben mondta el, mint a politikusok nagy része. És általában is ezekről beszélt, tehát, hogy ne lopjanak el mindent, legyen egy normálisabb ország, Tiborcz ne vihessen el mindent, ne legyen ilyen durva propaganda. Viszont utána meg azt mondja, hogy azok az uniós kényszerítő eszközök, amiket bevezettek Magyarország ellen, azok ilyen elfogult, kitalált valamik. Igen. A jogállami mechanizmus, meg a 7-es cikk, miközben azok ugyanezekről szólnak. Tehát ezekben ezek vannak leírva végig. Mondja, a 7-es cikk az ugye egy régebbi eljárás, abban kevésbé friss dolgok vannak, de hát a feltételességi mechanizmusban ugyanaz van, hogy ezek az én milestone-ok, amiket elvárnak a kormánytól, ezek reagálnak az ő kritikáira, még ha nem is úgy van megfogalmazva, hogy akkor mi lenne, ha Mészáros nem lopna többet, és akkor megkapjuk a kohéziós forrásokba fogyasztott részét, hanem úgy van, hogy akkor az egyszereplős közbeszerzési eljárásokból legyen kevesebb. Tehát ez is egy ilyen ellentmondás, hogy itt visszamondja a politikailag hasznos, a Fidesz által megrajzolt keretrendszert, amely szerint az Európai Unió politikailag motiváltan próbálja Magyarországot szivatni. És közben arról beszél, hogy mik azok a dolgok, amik nem jók, és az EU ugyanerről beszél, tehát hogy ezek az alapjai a Magyarország ellen zajló eljárásoknak.
Hát igen, szóval először ott kezdeném, hogy számunk érhető dolgokat egy politikusnak szerintem nincs olyan önképe, hogy neki számunk érhető dolgokat kell mondania. Az a mi dolgunk, hogy arra kényszerítsük, hogy számunk érhető dolgokat kimondjon. Illetve hát vannak bizonyos élethelyzetek, mondjuk ilyen egy európai parlamenti szavazás, ott lesznek képviselők, és ott lesznek éles helyzetek, amikor így vagy úgy állást kell foglalni a Európai Bizottság elnökének a megválasztásától, a biztos jelöltek megszavazásán keresztül. Most nagyon távolinak tűnő, de egyébként lehet, hogy éppen az európai viták középpontjába kerülő témákban, ahol vagy igent kell nyomni, vagy nemet kell nyomni, vagy tartózkodni kell, vagy be sem mennek majd szavazni. Szóval, hogy szerintem nekünk sok szempontból, hát ezért vagyunk itt, hogy a politikusokból kikényszerítsük azt, hogy számunk érhető dolgokat legyenek kénytelenek kimondani, mert egyébként hát Magyar Péter hát érzelmeket kínál, tehát az ő terméke a remény, az, hogy az az elégedetlenség, felháborodás, ami februárban megnyilvánult, az politikai formát öltött, én használtam ebben a stúdióban a populizmus kifejezést vele kapcsolatban, az elitellenesség értelmében ezt kínálja, és az ezzel való érzelmi azonosulásnak a lehetőségét kínálja, és ugye az érzelmek meg olyan természetűek, hogy én nem vagyok pszichológus, sem szociálpszichológus, de hogy úgy tűnik, hogy az emberek úgy működnek, hogy sokféle ellentétes álláspontot képesek összeegyeztetni egy bizonyos érzelmi állapotban. És ez, amit a Zsolt elmondott, ez nagyon fontos. Erről egyébként szintén beszéltünk tulajdonképpen már a Magyar Péter történetnek az elején pont az EU kapcsán, hogy ő egyszerre mondja azt, hogy igenis mi oda tartozunk, és egyszerre mondja azt is, hogy de azért ez a Brüsszel, ez tényleg borzalmas és rémes. És hogy ez a két dolog, ez így egyszerre érvényesül, és ez nem csak egy ilyen tárgyszerű kritika, ami itt megfogalmazódik, hanem ez úgy mélyen belemegy szerintem ebbe a magyar sérelmi politikába. De közben ugye a sérelemnek az is része, hogy lehet minket, a mi odatartozásunkat megkérdőjelezni, és bocsánat, csak még egy dolog. Hogy ilyen jobb közép valamicsoda, hát igen, végülis azért ő erről többé-kevésbé beszél is, azt hiszem, tehát meg úgy tudjuk az élettörténetek kapcsán is, tehát hogy mi az a politizáló politikai család, ahonnan ő érkezik, ez egy ilyen polgári, konzervatív, jobboldali családi, politikai szocializáció, ami megtörtént, és aztán van egy a Fideszen keresztül megvalósul ilyen felnőttkori politikusi szocializáció, és tulajdonképpen most azt gondolom, hogy ha így ezeket a kifejezéseket használjuk, akkor most egy harmadik szocializációs szakaszban van, amikor politikusként kilép, és én azt gondolom, hogy életszerű az, hogy ezekről a dolgokról, amit a családi pótlék megduplázása az amúgy egy, hogy mondjam, azt hiszem ez a legkonkrétabb ígéret, ami elhangzik. Persze, hát, hogy ez most hogy illeszkedik össze az adókedvezménnyel, vagy sem. Erre nincsen válasz, szerintem valójában ugye ezek most merülnek föl egyáltalán, azt hiszem a gondolkodásának a horizontján, és valóban június 9-ig ez a reményfaktor lesz majd az érdekes, miközben ugye a politikai ellenfeleinek pont ezt az érzelmi elemet nem tudják produkálni, és ennek következtében ez egyébként lehet, hogy egyes témákban tök jó javaslataikat meg sem hallják, mert mögötte meg nincs ott az emóció.
Bocs, én csak kiegészíteni akartak ezzel kapcsolatban, hogy ugye a másik, amit még a reményen kívül üzen, az mintha az lenne, hogy van másik Fidesz. Tehát, hogy én az
a 98-as.
Igen, hogy, és arról nagyon sokat is beszél, és én a legutóbbi a háromharmad napirend utánban, ami most az élő háromharmad Budapesten, mindig megkavartuk rendesen, hogy ott mondtam egy ilyen viccet, amit még, tehát volt a 90-es években ez a vicc, hogy a kapitalizmust akartunk, vagy kapitalisták nélkül, de vagy nem, kommunizmust akartunk kommunisták nélkül, de kapitalizmust kaptunk kapitalisták nélkül, a rendszerváltás körül, és hogy mi Magyar Péterben, mintha azt látnák egy csomóan, hogy így Fideszt akarnak, csak fideszesek nélkül. És hogy ez így tökre átjön azon is, ahogy mondja a dolgokat, meg amit mond, hogy nagyon koherens, hogy összeegyeztethető akár a Fidesszel az, amit ő mond, csak közben a fideszesekre mondja az, hogy nem kell Tiborsz, meg nem kell Mészáros.
Na jó, kanyarodjunk rá még egy picit, akkor Orbán Viktorra és az ő kampányolására ismert elvilegben egészkor egyébként majd kapcsoljuk az MTV-t és kezdődik a vita. Szóval ott hagytuk abba, hogy volt ez a hódmezővásárhelyi kampányforma Orbán Viktornak, ahol egyrésztről jelen lehettek tőle független orgánoknak a kamerái, és emiatt tudhatunk arról, hogy milyen kampánystratégiával vág neki ennek a kampánynak. Egyrészt lehet tudni azt, hogy amellett tette el a voksot, hogy minél több személyes találkozást kell kezdeményezni, az online térben való részvétel az nem annyira fontos az ő megfogalmazása szerint legalábbis, ami ellentmondásban áll azzal a kapcsolatban, amit a Megafon részéről látunk most. De a lényeg az, hogy alapvetően arról utalt, hogy most majd a békmenettel szombattól kezdődik igazából a kampány, és az utolsó hat nap fog számítani igazán, ami egybevág azzal, amit Zoltán is fejtegetett a Nénének adott interjújában, amit Rényi Pál Dániel készített. Szóval a kérdésem hozzátok az, miért racionális Orbán Viktor részéről, hogy megosztja a szélesebb nyilvánossággal a saját kampánystratégiáját? Miért akarja, hogy erről mindenki más is tudjon? Miközben az állítás, hogy ők most csak a törzsbázisra lőnek, őket kell elvinniuk az urnához.
Hát kezeljük ezt szerintem fenntartással, hogy ez mennyire őszinte, meg mennyire rendszerleírő. Forintot
költöttek el a Megafonra eddig, ami azért nem a törzsbázis.
Tehát, hogy azért azt ugye a Fidesz kampánya, az sokszor elmondtuk, hogy polifonikus, és ugye nem mindig a Fidesz végzi, vagy nem minden részét a Fidesz végzi. Tehát lehet azt mondani, hogy a Fidesz Magyar Polgári Párt nem fog sokat költeni a Facebookon, de hát majd azt a megafont kell. És ugye a megafon funkciója, vagy ezeknek az influencereknek a funkciója, ugye a negatív kampánynak a lefolytatása, ugye ezt a Fidesz lényegében kiszervezte, szervezetileg, vagy egyel így arrébb tette, és ennek ugye nem az a célja a megafonnak, illetve az ott elköltött milliárdoknak, hogy azok az emberek, akik ezeket a tartalmakat megnézik, feltétlenül a Fideszre szavazzanak, hanem hogy ne menjenek el szavazni. Hogy vegye el a kedvét, vagy bizonytalanítsa, hogy itt valami gond van a nem Fidesz oldalon. Tehát nagyon, nagyon bonyolult ez, és én nem gondolom azt, hogy ezt a stratégiát így feladnák. Én kicsit azt éreztem, hogy ez a sajátjainak szól.
Hogy azt kellett megmutatni, hogy van stratégiánk.
Egyrészt, hogy van stratégiánk, meg hogy azoknak a aktivistáknak, akik ebbe a Fidesz kampányba dolgoznak, és nyilván nem fog mindegyikkel Orbán Viktor egyenként beszélni, de hogy nézik ezeket a videókat, és ez a belső műhely, ez itt kap tulajdonképpen felhívást, és ez politikailag sokkal eredményesebb, mint hogyha egyébként a megyei Fidesz koordinátor helyettes mondja el nekik azt, hogy gyerekek, az utolsó 6 napot nagyon meg kell nyomni, mert különben itt baj lesz. Tehát, hogy szerintem alapvetően ez a tábornak, illetve a Fidesz rendszernek szól egy ilyen üzemanyagként.
Meg azért azt ismerjük el, hogy az, hogyha valaki kimondja azt, hogy az ő kampánya az nem új szavazók megszerzésére szolgál, hanem az eddigi szavazók megtartására, az nem egy feature, hanem egy bug. Nem tudom mi, nem arculat, hanem bogár ez a magyar fordítás, ennek szó fordítani. Tehát, hogy érted, az alapvetően a politikus arra törekszik, hogy minél nagyobb szavazótábort szerezzen
magának. Hát de most mondasz ennek magadnak, hogy ez a három ólóban képviselhető, pont amiatt dicsérted Szentkirály Alexandrát, hogy mennyire fegyelmezetten pocsék jelöltként is, de képes csak a tábor igényének megfelelően kampányolni, és ez micsoda a politikusi teljesítmény?
Ezt számíthattam volna erre, hogy ez még elő fog jönni, még sor előtt is beszéltünk róla. Én nem a politikusi teljesítményre mondtam, én azt mondtam, hogy a maximumot, vagy hát nem erre értettem. Az, hogy mit mondtam, az egy másik dolog, mint amire gondoltam. Én azt mondtam, hogy a Szentkirályi Alexandernek a kampánya az egy profi kampány, ami ebből a jelöltből és a Fidesz budapesti teljesítményéből a maximumot hozza ki. Az Orbánnál viszont az üzenet, hogy belőle ez a maximum most, amit ki lehet hozni, azt szerintem nem egy feltétlenül jó üzenet. Tehát itt azért ez tényleg egy ilyen megnyugtató dolog, hogy nyugi, van kampányunk, az a lényeg, hogy mindenki elmenjen, aki eddig ránk szavazott, és akkor ez elég lesz. Ez az üzenet. De nem győz meg senki újat arról, és egyébként ez is az, hogy a kamerákat miért engedik be. Ugye, ha nem tesz föl valaki kérdést, akkor nem veszélyes azzal, hogy közvetíti, amit ott elmond. És az egy plusz a saját szavazóid
megszületésére. A kamerákra egyébként szerintem az is a magyarázat, hogy a Magyar Péternek a kampányát megpróbálták ellensúlyozni, tehát, hogy mindenhonnan azért az folyt, hogy micsoda csoda, úristen, ide megy, oda megy, elképesztő
emberek között
van, stb. Tehát ezt meg kellett...
De most már nem... Főteretele az azért más.
De ennek most más az érdekessége, más a tétje. Igen, hogy azért most olyan videók vannak, hogy Orbán Viktor itt, Orbán Viktor ott, ezt mondta, amazt mondta, tehát most inkább erről szól. Egy valamit hagyj mondjak még, hogy szerintem, ha egy picit hátrébb lépünk, Fidesz kampányokra ez biztosan igaz, de igazából minden más nagypártnak a kampányára igaz, csak ugye már jó ideje egy nagypárt van Magyarországon. Tehát van a kampánynak egy látható része. Nem biztos, hogy ez mond el, vagy ez vezet el a végeredményhez. Mert a Fidesznél ez a nem látható rész, ugye ezt hatalomgyárnak nevezzük, Kubatov listának, Fidesz rendszernek, tehát ezt... Erről van valami fajta tudásunk, ilyen-olyan szivárgások, kiszakadó emberektől, ugye a Kubatov lista történetét nagyjából ismerjük. Azért valójában, hogy ez egyébként rendszer szinten hogy működik, nagyon keveset tudunk, és azért itt szerintem olyan lehetőségei vannak a Fidesznek, akár az utolsó egy hétben, hogy ha itt azt érzi például, csak mondok egy példát, hogy hogy tényleg gond van, és jobban meg kell nyomni a dolgot, akkor mondjuk azon a listán szereplő emberekre nem három, hanem öt telefont ereszt rá. Ez lehet, hogy 400 millióval mondjuk az összköltséget megnöveli, de mondjuk beletesz mondjuk plusz 5% szavazatokat, plusz 2-t. Csak most itt játszottam a szavakkal. Tehát, hogy itt ebben ilyen lehetőségek vannak ebbe a nem látható dologba, vagy kívülről nem látható dologba, és szerintem tehát az lesz a... Tehát, hogy ezt nem fogjuk látni, meg erről nagyon keveset fogunk tudni, de szerintem a végeredmény szempontjából, hogy a Fidesz végül az EP-n hány százalékot szerez, én szinte biztos vagyok benne, hogy ez a faktor fog dönteni.
Hát ez a sokan vagyunk, mind ott leszünk, legyünk ott mind, és meg tudjuk csinálni. Ezeket a mondatokat egyébként szerintem, ha vannak olyanok, hogy ellenzéki stratégiák, nem tudom, hogy vannak, lehet úgy használni, hogy tehát tulajdonképpen egyfajta figyelmeztetésként nekem még megboldogult tanácsadókoromból van olyan emlékem 2014-ből, hogy sok helyen jártam akkor az országban, beszélgettem aktivistákkal, akkor is volt egy közös lista, és akkor is mindenki elmondta, hogy micsoda hangulatváltozás van, hogy a baloldaliakat még 3 évvel korábban is megköpködték, megkergették, most milyen jól mennek a piacozások, kincs vagyunk az utcákon, oda jönnek hozzánk, beszélgetünk, a Fidesz még csak rendezvényeket sem tart, nem történik semmi, itt meg fog történni a fordulat, és 14-ben, nem tudom, 96 egyéni választókerületben győzött a Fidesz a 106-ból, és hát ez történt nagyjából, és tulajdonképpen ennek a ilyen extrém meghosszabbításai vannak, és valóban, tehát ez ott tényleg csak pénzkérdés, tehát én sem tartom a legjobb reklámnak, ha azt állítja magáról egy párt, hogy más nem tud elvinni, csak a saját egyébként nagyon nagy számú törzs szavazóját, de azért...
Van? Tehát, hogy azért
de erről van szó,
helyzeti
erről
van mindenki másra szemben, hogy neki van bázisa. Tehát, hogyha azt szeretném, hogy érvelnétek mindenkinek amellett, hogyha neki ez megvan, mint helyzeti előnye mindenki másra szemben, akkor miért lenne ez egy létjogosult, sőt, versenyképes stratégia?
Nem a versenyképességét vitatom, valójában ebben a helyzetben szerintem ezt tudják leginkább csinálni, valóban ennek a ilyen nyilvánosság elitárása a furcsa. Nekem egy ilyen párhuzam jutott eszembe, amikor 2012-ben pont ilyen tájt, május végén, teljesen nyíltan egy beszédben, valamilyen századvéges rendezvényen beszélt Orbán a pávatáncról, hogy ő hogy veri át az Európai Uniót, és egyébként tényleg azt csinálta, amit ott elmondott, és én emlékeztem, hogy... Igen, de akkor pont abban volt, igen. Akkor pont abban volt, amiről beszélt, és én akkor is csodálkoztam, hogy ez mi szóval, hogy ez miért van, hogy ezt nyíltan elmondja, de kétségtelen, hogy elmondta, tehát végül is tudok rá történelmi előzményt.
Lehet, hogy ennyi idő után egyébként van benne egy olyan intellektuális hiúság, hogy most már szeretné, hogyha tudnák, hogy ő milyen okos ember, mert lehet. Egyszer valamire azt fejtegettem, hogy ugye az ilyen az elemzők meg a politikusok között az a különbség, hogy mi szeretünk okosnak látszani, és ők meg eredménycentrikusabbak lenni, tehát nem baj, hogy hülyének látszanak, de az legyen, amit ők akarnak.
Ő mondta, vagy Géfodor Gábor.
Ezt én találtam, hogy még ennél is rosszabb egyébként, de... És közben is fejtettem egyébként, hogy akartam mondani ezzel kapcsolatban.
Bocsánat, a bázisnak a meglétéről szerintem érdemes még egy körben megemlékezni, mert valóban, hogyha most annak a legfrissebb közvéleménykutatásnak hihetünk bármilyen szempontból, ott ugye már konkrétan a DK-t egy biztos mandátumra mérik, ami, hogyha így történne, az valószínűleg drámai hatással lenne a párt egészére nézve. És ez azért is meglepő, mert hát, hogyha tényleg van még egy olyan párt a Fideszen kívül, akiről sokáig azért az volt az elemzői vagy újságírói konszenzus, hogy van elkötelezett bázisa, és azért az mindig egy ilyen 8-10%-nyi szavazóval el tudja juttatni akár mondjuk 2 LP mandátumig. Tehát, hogyha ez sincs a DK-nál.
Vagy a 8-10-et tudtuk-e most tényleg.
Én ennél kevesebbre tippeltem.
Szóval ugye volt egy 2010, én azért, szóval tényleg, bocsánat, csak elő haladott életkoromnál fogva, és még jól úrjám, emlékszem ezekre a dolgokra, ugye 2017-ben például azok az elemzők kaptak fölháborodott leveleket, akik nem ismerték el, hogy az akkori DK-nak 450 000-500 000 szavazata van, mert akkor ezt mindig elmondták, és akkor ugye 2018-ban volt egy választás, ahol megérvelte a DK a külön listát, ugyanúgy, ahogy 4 évvel korábban megérvelte a közös listát, és magas részvétel mellett 312-13 000 szavazattal, 5,3%-kal jutottak be a parlamentbe. Most nyilván nem lehet azt mondani, hogy 2024-ben ugyanannyi vannak, mint 2018-ban, sok minden történt, de hogy ez a max szavazói tömeg, ez ilyen jelentősen megnőtt volna erről a 300 000-ről 6-800 000-re. Hát nem tudom, hogy ez mennyire bizonyít. Ugye a DK egész projektje arról szólt, hogy ők egy szisztematikus, struktúrált munkával, a többiekkel, mármint a többi riválissal szemben föllépve, ledominálva ezt a közös listás ellenzéki közeget, ehhez a MAG szavazói bázishoz hozzá tudnak elég sokat gyűjteni, hogy az már elég nagy legyen ahhoz, hogy aztán még távolabbról is be tudják vonzani a szavazókat. De hogyha ezeket a kívülről elviszik a szavazókat, akkor elmennek a korábban begyűjtött, tehát a belső héjról is elviszik már a szavazókat, és akkor tényleg csak a MAG szavazók maradnak, és akkor meg már fölmerülnek olyan kérdések is, hogy vajon milyenek a demográfiai viszonyok, tehát azok, akik 2018-ban tudtak szavazni a DK-ra, azok ma is tudnak-e szavazni a DK-ra, vagy azt gondoljuk, hogy annyiból megfiatalodott az ő közönségük, hogy a MAG-hoz csatlakoztak fiatal és még sok-sok választáson részt venni képes szavazók, szóval azért... Ha ez volt a kiinduló pontjuk axiómaként, akkor szerintem ebben óvatosabbnak kellett volna
lenni. Szerintem meg az is van, hogy ugye ők meghirdettek egy politikai projektet, hogy fognak növekedni. A Gyurcsány be is mondta a számokat. És ez látványosan nem sikerült.
Neked mondta.
És igen, itt mondta be. Ez látványosan nem sikerült. Mindig mondják, hogy Dobrev Klára szerintem az üvegplafon szó volt, amit legtöbbször elmondta, hogy az nem létezik. De hát létezik.
Sőt, most már örülnek, hogyha újra olyan magasságban lemennek, hogy látják annak az alját.
És szerintem a DK szavazóknál is van, vagy egy jelentős részénél, hogy az van, hogy meghirdettek egy projektet, nem jött össze, látják ennek a pártnak a határait, és bizony-bizony a Magyar Péter szerintem ott is mágnes.
Bocsánat, még egy rövid reakció a Zsolt, aztán muszáj kikapcsolunk a Várkert bazár elé.
Ja, én egy apróságot akartam csak mondani ezzel kapcsolatban, hogy a politikában ezeknek az összámoknak legalább olyan fontos jelentése van, mint az ilyen mint a mozgásoknak maguknak. És szerintem az, hiába van a Fidesznek bázisa, és ő az egyetlen párt, amelyiknek most van fix bázisa, arról beszélünk, hogy az a párt, amelyik 10 mandátumot szerez, vagy 10 mandátum alatt szerez, mondjuk 9 mandátumot, az már elveszíteni esetleg. Tehát a többi ellenzéki párt arról beszél, hogy a Fidesz-KDNP szövetsége 9 mandátummal már elveszíteni ezt az EP választást. Miközben az jó, az több, mint bárki másé. Tehát meg gyakorlatilag egyedül majdnem annyi, mint az összes többi párti együtt. Tehát van a dinamikának egy nagyon fontos szerepe, és lehet úgy is veszteni, hogy neked van törzsszavazói bázisod, de nem tudsz hozzá újakat csatolni.
Kevesebb mint 10 perc múlva kezdődik elviekben a vita majd az MTV-án. Még mielőtt egyébként lezárnánk ezt a kört, gyorsan kikapcsolunk a Várkert bazár elé, hogy megnézzük, hogy most milyen ott a hangulat. Utána jövünk vissza egy zárókérdéskörre, és utána elviekben kezdődik a vita, de a szó most a Várkert bazár előtt Komocsi András kollégámé.
Sziasztok! Továbbra is itt vagyunk a Várkert bazár előtt. Nagyjából egy több ezer fős tömeg gyűlt itt össze a hátam mögött. Ahogyan itt láthatjátok, több pártnak a szimpatizánsa is kint van, mindenféle zászlók lobognak. Ebből volt is egy kisebb összetűzés, ugyanis bent egy nagyjából 50-100 fős DK-s társaság fel lett szólítva arra, hogy tegyék le a zászlóikat. Amikor ezt nem tették meg, akkor pedig nagyobb összetűzésbe keveredtek az ottani tiszapártos szimpatizánsokkal. Aztán végül, hál' Istennek, nagyobb atrocitás nélkül rendeződött az ügy, a DK-sok szó szerint letették a zászlóikat, azóta is egy a szervezők által biztosított élő lánc védi őket, olyannyira komolyan, hogy a kollégámat át sem akarták engedni, mert tiszapártos szimpatizánsnak nézték. Ahogyan beszélgettem itt a tömegben az emberekkel, mindannyian izgatottan várják a vitát, de kicsit aggódnak a vita körülményei miatt. Ez az aggodalmat azonban némileg enyhíti, az, hogy a mögöttem látható standnál 250 forintért adnak egy pohár sört, emiatt viszonylag hosszú sor is kanyarog mögötte. Igyekszünk még az este folyamán további érdekességekkel beszámolni a helyszínről, amennyiben történnek, és addig is a szó a stúdióé.
Köszi, Andris. Egyébként ez a 250 forintos sör összejött már nekik egyszer augusztus 20-án, tehát végül is van benne valami fajta folytonosság. Jó, mielőtt a vitára átkapcsolnánk, egy gyors, rövid kérdés még hozzátok. Ugye a napokban írt arról az európai politikó, hogy az EU-s tagállamok képviselői nagyon próbálkoznak azzal, hogy még július 1 előtt megindítsák a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, vagyis még azt előtt, hogy az Orbán kormány átvenné az EU soros elnökségét, és hát feltehetően, vagy feltételezhetően fél éven át akadályozhatnák ezt a folyamatot. Szerintetek az miért van, hogy itt van az EP kampányban egyáltalán nem jelenik meg a soros elnökséggel kapcsolatos kérdések egyike sem, de nem, hogy Orbán Viktor oldaláról nem, hanem az ellenzék oldaláról sem. Tehát, hogy Orbán is nyilván használhatná ezt arra, hogy bebizonyítsa azt, hogy rendkívül jelentősége van annak, hogy mekkora felhatalmazást adtok, nálunk lesz az irányítás, és hogyha nagy számban állnak ki mellettünk a magyar szavazók, akkor képesek leszünk a mainstream-mel is szembe menni, de láthatóan az ellenzék sem akarja azt üzenni, hogy most egy meggyengült Orbán kormány valószínűleg sokkal rosszabb pozíciókkal tudna majd szembenézni az európai, nem tudom én, küzdelmekkel. Szóval miért nem téma a soros elnökség kérdése?
Szerintem, hogy az ellenzék nem ér nem téma, arra szerintem egyszerűbb válaszolni, az életükért küzdenek, és nincs erre idő. Tehát, hogy szerintem tényleg ez a, és nem ezt találják a jó megoldásnak a túlélésre. Az, hogy az Orbánék nem érem témát, viszonylag nyíltan egyébként ki lett mondva, hogy ezt civilizáltabban szeretnék csinálni, mint ahogy egyébként az EU-s politikájukat általában viszik. Látszik az, hogy törekszenek arra, hogy ez azért, még ha nem is lesz olyan sikeres, mint az első, ugye az Orbán kormány az első az EU-ban, ahol egy miniszterelnök két soros elnökséget visz. És az első az sikeres volt. Tehát az európai szemeszter elfogadása az egy ilyen... az egy látványos dolog volt, hogy ezt egy új tagállam meg tudja csinálni. És a mostani ez nem lesz ilyen, most azt szeretnék bizonyítani, hogy Magyarország elnöklete alatt is működik az Európai Unió. De Ukrajnából egyszerűen képtelenek engedni. Tehát, hogy pont az volt, hogy egy 11 pontos ilyen bilaterális probléma csomagot nyújtottak be közben, hogy azt kell rendeznie Ukrajnának Magyarországgal szemben, mielőtt megkezdenek a tárgyalások. Tehát ilyet bármilyen ügyben be lehet nyújtani, és ha mindenki benyújtaná őket, akkor tényleg semmi nem történne az EU-ban. Nem is véletlenül, hogy nem szokták ezeket benyújtani minden alkalommal. És tehát, hogy az látszik most, nagyon röviden összefoglalva, hogy mi lesz ez alatt a soros elnökség alatt, semmi. Tehát itt minden megáll most fél évre. Számolgattunk a Bita Danival pont a napokban, és az jött ki, hogy valószínűleg január elején fogják majd csak jövőre beiktatni az Európai Bizottság új elnökét, hogy felhatalmazni. Addig tárgyalások lesznek, megegyezések, fél éven át folyamatosan a mandátumváltás lesz a téma, és megpróbálják...
A bot a küllőben, a tüske a köröm alatt, ez lesz az Orbáni soros elnökség legfontosabb ismérve?
Hát, hogy ne álljon le semmi szerintem kb. Nem tudom, az olaj a bicikli láncon.
Hát vagy az, hogy nem tud elintézni.
VD40 a csocsóasztal rúdján, vagy nem tudom milyen.
Hát vagy az, hogy nem tud elintézni semmit. Egyébként talán Merkelnek volt két elnöksége, szóval a hivatalban lévő közül az Orbán. Hát én gondolom, hogy mindenki, mert egyébként egy jól fejlett nem tudom, lehet arra válaszolni, hogy az ellenzék miatt nem használja, őszintén szóval. Azt sem tudom egész pontosan, hogy miért nincs arról szó, hogy egyébként egy háborúpárti párt van ebben az országban, tehát hogy mit csinálnak a magyar katonák Csádban, meg miért tömködjük a Milorad Dodiknak a zsebébe a magyar közpénz, szóval aki tényleg egy gyufával járkál a puskaporos fordók között, szóval hogy ez ugyanúgy lehetne téma, de ezen túl mennem valószínűleg mindenki, ahogy az Orbán is az erőviszonyok alakulására vár, hogy majd mit lehet kibrusztolni az EU elnökség során. Az az öt pont, amit kifejtett ebben a francia lapinterjúban, hát nem tudom ki mennyire igazít el, bocsánat, csak ha szó volt már a családi pótlékról, hadd hozzam fel az ötödik pontot, mert ez a kedvenceim közé tartozik, tehát hogy a demográfiai ügyekben a jó gyakorlatok cseréjét kell majd megvalósítani. Én egyrészt nem tudom, Európában hol van jó gyakorlat.
Nem ezt tiltották ki az iskolákból?
Egy-kettő Magyarországon biztos, hogy nincsen jó gyakorlata, és egy ilyen bakugrással, vagy nem tudom, szaltó mortálival összekapcsolja a demográfiai kérdést a háborúval, hogy Európából azok az emberek hiányoznak, akik az első két világháborúban, bár ezt most elég rosszul mondtam, tehát az első és a második világháborúban, elnézést, nem akartam egy harmadikat megjövedölni, tehát a két világháborúban meghaltak, és azon gondolkodtam, hogy oké, de mondjuk én a Ratko gyerekek gyerekeinek a nemzedékéhez tartozom, tehát hogy a baby boom meg a Ratko korszak az így kimaradt. Tehát, hogy ez számszakilag nincs így, és emberek élnek, akik el tudják mondani, hogy tehát, hogy így visszapótlódott a népesség, tehát olyan dolgokról beszél ebben az interjúban, egyébként mi van most, május 30-a, tehát bő egy hónap múlva megkezdődik ez a soros elnökség, amik nem léteznek. Hát ez tényleg a magyar stratégia.
Bocsánat. Röviden, hogy szerintem azért nincs erről szó, mert ez csak nevében egy LP kampány. Tehát ez itt valójában egyrészt a ellenzéken belüli átrendeződésről szól, valóban itt sokaknak ez élethalálharc, meg az Orbán rendszerről is. Hát nem mondom azt, hogy egy népszavazás, de hogy egy ilyen tehát hogy inkább belpolitikai tétje van ennek a választásnak, és ennek megfelelően alakulnak a témái, de ez ugye nem jelenti azt természetesen, hogy egyébként itt a kúrens belpolitikai botrányokat tematizálni tudná az ellenzék, tehát itt van a hacker támadás, a súlyokügy, ezek is úgy valahogy kicsit úgy elsikkadnak, hát ez egy ilyen kampány.
Jó. Kevesebb, mint 2 percünk van, mire kezdődik a vita, úgyhogy csak egy mondatos rózsaszín farkakra van most időnk. Mindenki a legpozitívabb közéleti élményét, benyomását erről a hétről egyetlen mondatban fogalmazhatja meg. Zsolt.
Én ezt az első, és elviszem a vitát. Nagyon jó, hogy ez a vita megvalósul.
Igen,
egyáltalán.
Egyetértek. Zoltán.
Hát nehéz ennél jobbat mondani, hogy várakozással lehet tekinteni egy közéleti esemény elé, ez izgalmas.
Én most hazabeszélek, tegnap voltunk Győrben felvenni a 3/3 napirend utáni helyi adását, és valami egészen jó élmény volt ott találkozni a közönséggel, beszélgetni, azt, hogy elmondják legkülönbözőbb helyekről, Pannonhalmáról jöttek be ezért, hogy meghallgassák a műsort, és azt, hogy nekik ott ez miért fontos. Ez egy olyan élmény, amit én még így hordozok magamba, és nagyon jó ezt megélni, hogy odaállnak, elmondják, hallgatják, fontos, csináljuk. Ezzel jó találkozunk.
Akkor én is mondok egy sokkal jobbat, mert jártam most ilyen 10 000 fő körüli településeken, ilyen beszélgetéseken az elmúlt néhány napban, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy nagyon szuper, nagyon profi, nagyon felkészült helyi civil jelöltek indulnak a választáson, szóval öröm volt hallgatni őket.
Örülök neki én is nagyon. És valóban egyébként ezek szuper rózsaszín farkak. Én, ha már elvittétek a vitát, akkor csak azt akarom mondani, hogy szerintem amit a Telexes, illetve a Ninényes kollégák tudtak előállítani Szijjártó Péter vonatkozásában, és akkor hangozzon a nevük, Kaufmann Balázs, illetve Sarkadi Zsolt, az szerintem mindannyiunknak és úgy általán a demokráciának nagyon-nagyon jót tett, úgyhogy innen is satyó. No, hát akkor most lezárul a 3/3 plusz, és elbúcsúzunk a 24-től, mert innentől kezdve a Partizán műsora megy tovább, elköszönünk Nagy Gergely Miklóstól is, kösz, hogy itt voltál, jössz majd még ráadásul, úgyhogy csak rövid időre búcsúzunk el, és hamarosan kezdődik majd a vita, amit megkapom a jelet, át lehet kapcsolni az MTVA stúdiójába, akkor azonnal indítjuk az adást. Addig el tudom mondani azt, amit lehet tudni jelenleg a vita kereteiről. Egyrészt ugye azt, hogy a moderátorok Wolf Nagy Tünde, illetve Németh Balázs személyben lettek kiválasztva. Ugye Németh Balázst onnan lehet alapvetően ismerni, hogy sokáig volt az M1 híradónak legendás, hírhet, politikai értékítélet kérdése, hírolvasója, akit egyébként maga a médiatanács is elmeszelte, amiatt, ahogyan véleményt formált meg hírolvasás közben, de ő maga egyébként erről kimerítően nyilatkozott úgy a 24-nek, mint a Partizánnak, miután leköszönt a hírolvasói pozíciójáról. És ha minden igaz, el is indul a vita, úgyhogy a szó az MTV-e, nézzük a vitát, utána pedig folytatjuk a kiértékelés Lakner Zoltánnal, illetve Kerner Zsolttal innen a Partizán stúdiójából.